Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottuk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Zsigmond király annak ellenére, hogy uralkodása során kétszer is házasságot kötött, nem mondhatta megoldottnak azt a kérdést, amelyet minden királytól kötelezően elvártak, mégpedig a trónutódlás kérdését. Mivel csak egy lánya maradt életben és személyesen tapasztalta a magyarok hozzáállását egy női uralkodóval szemben, ezért ő is arra törekedett, amire Nagy Lajos király, hogy megfelelő férjet szerezzen örököse számára. Témánk az első Habsburg király. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Elmúlt műsorokban Zsigmond királynak az uralkodásáról beszéltünk, és tulajdonképpen átvettük minden fontosabb eseményt, amely hozzá köthető. Viszont nyitott kérdés marad még az, hogy hogyan próbálta Zsigmond király megoldani a trónörökösödésnek a kérdését, és az 50 évig uralkodó királyunk úgy gondolta, hogy vejének kiválasztásával megoldotta ezt a kérdést, viszont amit nem tudott, az, hogy hosszú időre meghatározta Magyarország történelmének az alakulását, így trónra juttatta tulajdonképpen az első Habsburg királyt.
Történész úr, ahogy szoktuk, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsorunkban Zsigmond király uralkodásának utolsó aspektusairól beszéltünk, viszont Zsigmond király az utolsó volt a magyar királyok azon hosszú sorában, amelyről az elmúlt műsorainkban szó volt. Beszélgetésünket államalapító királyunkkal, István királlyal kezdtük, aki biztosította a trónörökösödést saját maga számára rokonával, Koppánnyal szembe, majd megteremtette a keresztény magyar királyságot azzal, hogy koronát kért a pápától, és ezzel megkoronáztatta magát magyar királynak. István király kiterjesztette a központi hatalmat a Kárpát-medence egészére, letörve a különböző törzsi vezetőknek a helyi hatalmát, és ezzel párhuzamosan kiépítette a központi igazgatást, vármegyéket létesített az egész ország területén. Ezzel párhuzamosan jelentős államszervezői tevékenységet folytatott, az első írott oklevelek, az első írott törvények, az első magyar pénznek a verése mind az ő nevéhez köthető. István király megszervezte a keresztény magyar egyházat is, egyházmegyéket, érsekségeket, püspökségeket létesített, illetve törvényeivel gondoskodott arról, hogy a kereszténység megszilárduljon a Kárpát-medencébe. Jól átgondolt külpolitikát is folytatott, arra törekedett, hogy a bizánci birodalommal, illetve a német-római birodalommal jó viszonyt ápoljon, illetve úgy általában a szomszédokkal békés viszonyra törekedett, tudta, hogy a belső átalakítások nem mehetnek végbe külső aktivitás közepette. A trónutódlás kérdésének a biztosítása elutasítása számára is egy nehéz probléma volt. Fiai még élete során elhunytak, így az alkalmasság elve alapján unokaöcsét Orszaoló Pétert jelölte ki trónörökösének, amivel rokona Vazul nem értett egyet. István király viszont ellehetetlenítette Vazult a trón elfoglalásától, illetve fiait száműzte. István 1038-ban bekövetkező halálát követően első Péter kerül Magyarország trónjára, aki viszont rövid ideig uralkodik, ugyanis az előkelők összeesküvése miatt kénytelen elmenekülni az országból. Az összeesküvők Abba Sámuelt választották meg királynak, aki viszont nem tudja megszilárdítani a hatalmát, mert a német segítséggel és a német hűbért elismerő Péter visszatér az országba, és visszaszerzi hatalmát. A vele szembeni elégedetlenség az nem csitult, és rövid időn belül az előkelőknek egy újabb mozgalma, illetve egy pogánylázadás vett véget Péter második uralkodásának is. A helyzetet Vazul fiai használják ki, akik közül András megszerzi a királyi címet, és első András néven uralkodik a 11. század közepén. András király megszilárdítja a pogánylázadások által megtépázott keresztény egyházat, illetve visszaveri a német támadásokat, amelyeknek az volt a célja, hogy elismertessék a magyar királlyal a német császárnak a hűbéri fennhatóságát. A németekkel folytatott harcok során András behívja az országba testvérét, Béla herceget, akivel megosztozik a hatalmon, és létrehozza számára a hercegség intézményét, amit Béla úgy értelmez, hogy ő lett a kijelölt trónörökös. Azonban, amikor András békét kötött a németekkel, saját fiát koronáztatja meg királynak. Ez konfliktust eredményez Bélával, és ennek a konfliktusnak a következtében létrejön az Árpádház első testvérháborúja, amelyből Béla került ki győztesen. András nem csak koronáját, hanem életét is veszti az összecsapások során. Első Béla viszont nagyon rövid ideig uralkodik, egy furcsa balesetnek az áldozata lesz, és ez lehetőséget biztosít András fiának, Salamonnak, hogy visszatérjen az országba. Salamon azzal kezdi uralkodását, hogy kibékül Béla fiaival, unokatestvéreivel, Gézával, Lászlóval, illetve Lamperttel, és megosztoznak ők is a hatalmon, viszont az ő együttműködésük is meglehetősen rövid ideig, egy röpke évtizedig tart, és ezután ők is konfliktusba kerülnek egymással. Ebből a konfliktusból Bélának a fiai kerülnek ki győztesen a Mogyorhodi csatát követően. Salamon mindössze az ország egy kis részét, az északnyugati részét tudja megtartani ellenőrzés alatt. Itt tulajdonképpen a királyi hatalom első Géza kezébe kerül, aki ellenkirályként ugyan, de uralja az ország nagy részét. Gézának az uralkodása viszont szintén rövidre sikeredett, majd halála után testvére első László, vagy ahogy jobban ismerjük, Szent László veszi át a magyar királyságnak az irányítását. László király uralkodása alatt bekövetkezik a magyar királyságnak a megszilárdulása. István király mellett László a 11. század egyik legjelentősebb magyar uralkodója. László király átgondolt belpolitikát folytat, amely során kiemelhetőek szigorú törvényei, amellyel a tolvajlás és a kóborlás ellen próbált fellépni. Ezen kívül jelentős egyházpolitikai intézkedéseket is bevezett, bővíti a magyar egyházszervezetet a zágrebi püspökségnek a létrehozásával, valamint a bihari püspökségnek az áthelyezésével Váradra. Alkalmazza a szenti avatásoknak a politikáját is. Az ő uralkodása alatt avatják szenté István királyt, Imre herceget, illetve Gellért püspököt. László király aktív külpolitikát is folytat, az ő uralkodása alatt kerül magyar fennhatóság alá Horvátország, illetve beavatkozik a korszak legnagyobb konfliktusába, az investitúra harcba is. László király halálát követően első Gézának a fia Kálmán kerül Magyarország élére, akit kivételes műveltsége miatt Könyves Kálmán ként ismerünk. Kálmán király folytatja elődje politikáját, viszont enyhíti a szigorú törvényeket, amelyeket László király bevezetett. Bővíti a magyar egyházszervezetet is, létrehozza a nyitrai püspökséget. Ugyanakkor ő is aktív külpolitikát folytat, kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára, valamint Halics irányába is indít különböző külpolitikai akciókat. Kálmán király uralkodásának a legnagyobb nehézsége a testvérével Károlyal, Álmos herceggel való konfliktus volt, és Kálmán király végül ezt a konfliktust úgy próbálta megoldani, hogy öcsét, illetve annak fiát, Béla herceget megvakítatja. Ezzel biztosítja Kálmán király az öröklődést fia második István számára, aki másfél évtizeden keresztül uralkodik a Magyar Királyságban apja halálát követően. Megpróbálja második István folytatni apja politikáját, viszont uralkodása inkább kudarcokban, mint sikerekbe bővelkedik, sőt, amikor törvényes örökös nélkül hal meg, akkor a királyi hatalom átkerül az Álmosság kezébe, második Béla, vagyis Vak Béla kerül Magyarország trónjára. Vak Béla megszilárdítja családjának a hatalmát, úgyhogy fizikailag megsemmisíti az ellenzéket, így amikor meghal, akkor egy stabil királyi hatalmat és egy erős országot hagy fiára, második Gézára. Második Géza uralkodása során a 12. század közepén a Magyar Királyság Európa egyik jelentős államának számított, és felvette a harcot a bizánci birodalommal. Ennek a döntésnek viszont elég negatív következményei lesznek. A bizánci birodalommal folytatott háború során az ország belső egysége megbomlik, és megjelennek a trónkövetelők Géza testvéreinek a személyében. Természetesen ezeket a trónkövetelőket a bizánci birodalom támogatja. Így, amikor Géza meglehetősen fiatalon elhunyt, fia, harmadik István csak nagy nehézségek árán tudja biztosítani saját maga számára a trón öröklését. Nagybátyai, második László, illetve negyedik István ellenkirályokként természetesen bizánci támogatással több hónapon keresztül ellenőrzésük alatt tartják az országot. Harmadik Istvánnak viszont sikerül legyőznie a trónkövetelőket, így biztosítani tudja hatalmát, és végül le tudja zárni a bizánci háborúkat is. Igaz, hogy jelentős területi vesztességeket szenved a Magyar Királyság ennek során. A harmadik István rövid ideig uralkodik, majd halálát követően testvére harmadik Béla kerül Magyarország trónjára, aki a 12. század egyik legjelentősebb magyar királya, sőt a Árpád-háznak is egyik jelentős uralkodója. Harmadik Béla királysága során kamatoztatja azokat a közigazgatási tapasztalatokat, kormányzati tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett, és nagy hangsúlyt fektett a Magyar Királyságban az írásbeliség támogatására. Ennek érdekében létrehozza a királyi kancelláriát, valamint támogatja a hiteles helyeknek a működését. Ezzel párhuzamosan jelentős jövedelmekkel rendelkezett, Európa egyik leggazdagabb uralkodója volt, amint a vagyon összeírásából kiderül. Ő is alkalmazza a szenti avatásoknak a politikáját, uralkodása alatt avatták szenté példaképét, László királyt. A harmadik Béla aktív külpolitikát is folytat, visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket a Magyar Királyság elvesztett a bizánci birodalom irányába, ugyanakkor pedig megpróbálja uralma alá vonni a halicsi fejedelemséget, de ezen próbálkozás nem feltétlenül jár sikerrel. Viszont harmadik Béla egy erős magyar királyságot hagy fiára, Imre királyra, aki viszont azzal tölti uralkodását, hogy testvérével, András herceggel hadakozik, öccse meg akarja szerezni tulajdonképpen a királyi hatalmat, és Imre király ezt a próbálkozást kell folyamatos visszaverje. A konfliktusok azonban meggyengítik a királyi hatalmat, és amikor Imre király váratlanul meghal, akkor kiskorú fia, harmadik László nem tudja megőrizni a királyi hatalmat, nem tudja megvédeni az örökségét, így a 13. század elején a királyi hatalom második András kezébe kerül. Második András hosszú uralkodás alatt megpróbál egy új politikát bevezetni, és ennek a politikának egy központi eleme a királyi birtokoknak az eladományozása lesz, és ennek következtében jelentősen meggyengíti a királyi hatalomnak az anyagi alapjait. Így nem csoda, hogy második András uralkodása során jelentős belső konfliktusok alakulnak ki. Ennek az egyik jele Gertrudis királynénak a meggyilkolása, illetve az aranybullának a kiadása, amely a nemeseknek, a királyi szervienseknek a jogait biztosítja. András király, aki állandó pénzhiánnyal küzdik, aktív külpolitikát folytat, részt vesz keresztes hadjáratban, megpróbálja visszaszerezni a halicsi fejedelemséget, viszont külpolitikáját inkább kudarcok, mint sikerek jellemzik, és közben óriási összegeket költ el erre az ötletszerű külpolitikára. Második András halálát követően fia IV. Béla kerül Magyarország élére, aki az apja által bevezetett intézkedések úgymond visszacsinálását próbálja kezdeményezni, viszont uralkodását kerékbe töri a tatárjárás, amely szinte elpusztítja az országot. Azonban IV. Béla sikeresen újjáépíti a magyar királyságot, jelentősen megerősítve országát, és ezért méltán tiszteljük őt második honalapítóként. IV. Bélát követően fia V. István lesz Magyarország királya, aki viszont nagyon rövid ideig uralkodik, és a hatalom ezután kiskorú fia IV. László kezébe kerül, akinek az uralkodása alatt kiteljesednek azok a folyamatok, amelyek már több évtizede készülőbe voltak Magyarországon, és pedig ekkor mutatkozik meg igazán az előkelők hatalmának a jelentős megnövekedése. IV. László uralkodása alatt az előkelők egymással, illetve a királlyal kerültek konfliktusba, és gyakorlatilag Magyarországon anarchikus állapotok alakultak ki. IV. László halálát követően III. András megpróbál rendet teremteni az országba, viszont ez nem igazán sikerül neki. Így amikor 1301-ben meghal III. András, és vele együtt kihal az Árpádház, akkor a magyar királyság a szétesés szélén állt. Az Árpádház kihalása után a királyi korona előbb a Cseh Vencel, majd a bajor Otto kezébe kerül, de végül tartósan az Anjou házból származó első Károly, vagy Károly Robert tudja megszerezni a királyi hatalmat. Károly Robert sikeresen megszilárdítja hatalmát a tartományurakkal szembe, és egy erős központi hatalmat épít ki azáltal, hogy létrehoz egy királyhű nemességet, illetve jelentős mértékben növeli a királyi jövedelmeket gazdasági reformjainak köszönhetően. Károly királynak köszönhetően a magyar királyság újra aktív külpolitikát tud folytatni a Balkán-félsziget irányába például, illetve jó viszonyt alakít ki a cseh királysággal, valamint a lengyel királysággal. Így Károly király egy erős királyi hatalmat hagy fiára, első Lajos királyra, aki ezt az erős, stabil királyi hatalmat arra használja fel, hogy aktív külpolitikát folytasson, és Lajos király uralkodás alatt jelentős háborúkba vesz részt a magyar királyság, például emlékezetes a nápolyi hadjáratai, a Velencével folytatott háborúja, a Balkán irányába tett próbálkozásai, vagy a litvánok ellen vívott harca. Ugyanakkor legjelentősebb külpolitikai sikere tulajdonképpen egy dinasztikus kapcsolat eredménye, hiszen Lajos király megszerzi Lengyelország trónját is. Lajos királynak viszont nem születnek fiú utódai, így a királyi koronát lánya Mária számára próbálja biztosítani. Ez azonban belső konfliktushoz vezet, hiszen a magyar nemességnek egy része nem fogadja el Máriát királyaként, és helyette második Károlyt, a nápolyi uralkodót hívják meg a trónra. Második Károly azonban mindössze 39 napig tud uralkodni, mert merényletnek az áldozata lesz, így elvileg Mária visszaszerzi hatalmát, viszont második Károly meggyilkolása polgárháborút eredményez a magyar királyságba, és ez megint belső anarchiához vezet. A belső anarchiának végül luxemburgi Zsigmond királyá koronázása vett véget. Zsigmond meg tudja szilárdítani hatalmát, ugyanakkor meg is tudja erősíteni a központi hatalmat intézkedéseinek köszönhetően. Ő jelentős belpolitikai reformokkal és külpolitikai tevékenységével marad emlékezetes, és tulajdonképpen ezekről az eseményekről beszéltünk az elmúlt műsorokban. A múlt heti műsorunkban a kultúra fejlődéséről, valamint az épített örökségéről, a budai palotának a kiépítéséről beszéltünk, illetve megemlítettük Zsigmond király családi kapcsolatait is, illetve a halálának a körülményeit is megpróbáltuk végigkövetni.
Történész úr, luxemburgi Zsigmond esetében adósok vagyunk még legalább két kérdéssel, válasszal, tehát hogyan értékelik a magyar király uralkodását a történészek? Folytassuk ezzel a gondolattal, kérdéssel a mai kőbezárt múltunkat.
A Zsigmond király uralkodásának emlékéről nem csak a történészek szempontjából, hanem a történelmi tudat szempontjából is beszélnék, hiszen Zsigmond országlása nem hagyott mindenképpen jó emléket a magyar történelmi tudatban. Zsigmond sohasem szerepelt a nagy uralkodóink sorában, a legújabb kori magyar történetírás pedig a leggyengébbek között emlegette. Értéklése azonban a legutolsó évtizedekig nem a forrásokra, hanem azokra az elbeszélésekre épült, amelyek a nemesség érzéseit örökítették meg. A városoknól tudni lehet, hogy ragaszkodtak hozzá, arról pedig, hogy a parasság hogyan vélekedett róla, nem maradt híradás. A magyar nemességnek viszont több oka is volt rá, hogy Zsigmond uralmáról kedvezőtlen emléket őrizzen meg. Zsigmondot a kortársak nyájas és egyben fenséges megjelenésű, tiszteletet parancsoló személyiségként rajzolják meg. Számos nyelven, köztük latinul is kitűnően beszélt, kedvelte a művelt társalgást és képes volt figyelemmel kísérni, sőt olykor irányítani a zsinatok teológiai vitáit is. Elsőrangú diplomata volt, még a legreménytelenebbnek látszó helyzetben is képes volt megtalálni a megegyezés lehetőségét. Tárgyalásokkal járó intenzív szellemi erőfeszítést annyira kedvelte, hogy gyakran vállalt döntőbírói szerepet idegen államok vagy uralkodók viszályaiban. A magyar nemesség zömét mindez viszont idegen hagyta. Számukra Zsigmond olyan uralkodó volt, aki elhanyagolja a török kérdést, és az ország erejét tőle idegen célokra fecsérli el. Politikai látókörükön messze kívül estek azok a súlyos, de nem itthoni problémák, amelyek uralkodójukat ezekben az évtizedekben foglalkoztatták. Ők azt a királyt látták benne, aki megfutamodott Nikápolynál és Galambocnál, Dalmáciát pedig elvesztette. Ellenszemük másik oka Zsigmond kormányzási stílusa lehetett. Döntéseiben nem tört beleszólást, a rendeket évtizedeken át nem hallgatta meg, és hajlott az önkényeskedésre. Reformjaival számos ponton csorbította a nemesség ősi szabadságait, ráadásul gyűlölt idegenek és más jöttmentek hada vette körül, akiket még láthatóan kedvelt is. Mindent egybevetve messze volt attól, hogy a harcias, írástudatlan, idegengyűlölő és kiváltságaira büszke magyar nemesség eszményképe legyen. Zsigmond nem is elsősorban a magyar, hanem inkább az európai történelem kimagasló egyenisége. Így értékelték nyugati kortársai is. Politikáját nem sajátosan magyar, hanem részint személyes és részint dinasztikus célok vezérelték. E célok elérésében Magyarország a biztos hátország, a pénzt és a haderőt szolgáltató hatalmi bázis szerepét játszotta. Mivel azonban terveihez innen merítette az erőt, Zsigmond mindvégig elsősorban magyar királynak tekintette saját magát.
Hogyan próbálta megoldani Zsigmond király a trónutódlás kérdését?
Luxemburgi Zsigmond számára a trónutódlás kérdésének megoldása már uralkodása első felében egy központi problémát képezett, hiszen első kézből személyesen tapasztalhatta, hogy milyen helyzetek tudnak kialakulni abban az esetben, ha ezt a kérdést nem sikerül megnyugtatóan rendezni. Első Lajos halála után kialakult állapotok és a saját kiszolgáltatott helyzete uralkodásának első éveiben fontos intőjel volt számára. Természetesen Zsigmond az elején abban reménykedett, hogy első felesége Mária királynő életet ad a várt fiúrökösnek, de amint már volt szó róla, a várandós Mária 1395. május 17-én balesetben elhunyt, és a koraszülött gyereke sem élte túl halálát. Mária halála után Zsigmond, akit egyre inkább lekötöttek a luxemburgi család belső ügyei, a testvérével Vencellel kialakult konfliktusa, újra megpróbálkozott a trónörökösödés kérdésének a rendezésével. Sikerült megnyernie a Habsburg főhercegeket, IV. Albertet, Vilmost és II. Ernőt, testvére a cseh királyságot bíró IV. Vencell ellen, azonban a hercegek csak súlyos feltételek mellett támogatták Zsigmondot. 1402. augusztus 16-án kölcsönös örökösödési szerződést kötöttek egymással, amelynek értelmében IV. Albert osztrák főherceg lett Zsigmond örököse, annak fiútod nélküli elhalálozása esetén. IV. Albert igen jó viszonyba került Zsigmonddal, amelyet jól bizonyít, hogy az uralkodó a magyar királyság ideiglenes kormányzását is rábízta távollétébe. 1404-ben együtt vezettek hadjáratot Csehországba, ahol Znojmo ostromakor mindkettőt megbetegedtek vérhasban. Zsigmond felgyógyult, IV. Albert herceg azonban hazafele a Bécsbe vezető út során 1404. szeptemberében mindössze 27 évesen elhalálozott. Az osztrák hercegnek ekkor feleségétől két gyermeke született, Margit hercegnő és 5. Albert osztrák herceg, aki a későbbi első Habsburg Albert magyar király lesz. Zsigmond, hogy az Albertnek szánt örökségében fiát 5. Albertet is biztosítsa, a főherceg nagykorúvá nyilvánítását követően még ugyanabban az évben eljegyezte vele a Cilei Borbánától 1409-ben született egyetlen lányát, luxemburgi Erzsébetet. Ezt 1421. szeptember 28-án házasság is követte. Ugyanakkor a házassági szerződés mellett rögzítették Erzsébet cseh és magyar trónöröklését, tehát Albert számára a Zsigmond lányával kötött házasság jelentette azt az örökséget, ami őt, illetve Erzsébettel közös utódaikat illette. Zsigmond mindkettejüknek hatalmat akart biztosítani az öröklés zavartalansága érdekében, így Erzsébetet 1435-36 fordulóján a csehekkel folytatott tárgyalások során Magyarország királynővévé kívánta koronázni Székesfehérvárot. Ezzel a tettével egy előrehozott királyné koronázást kívánt szimbolizálni, ami azonban végül nem valósult meg. Hasonlóan járt el Albert esetében is, aki rátermettségét már bizonyította a huszita ellenes harcokban. Albert több ízben pénzsegéllyel is támogatta a posa háborúit, így nem véletlen, hogy 1423-ban Zsigmond neki adományozta a Morva őrgrófságot, 1428-ban pedig őt kívánta megbízni a magyar királyság déli területeinek kormányzásával, hogy felkészítse az oszmán ellenes háborúkra. Végül ez sem valósult meg. Tehát Zsigmond első apossához, Nagy Lajos királyhoz hasonlóan kívánta biztosítani a trónörökösödés kérdését. Az volt a terve, hogy lánya, illetve annak férje, valamint utódaik számára biztosítsa a magyar koronához való jogot. Úgy nézett ki, hogy az elgondolás működni fog, hiszen Zsigmond király uralkodásának utolsó évtizedében Albertnek és Erzsébetnek megszülettek az első gyerekeik, 1432-ben Anna, 1435-ben György és 1437-ben Erzsébet. Míg a lányok megérték a felnőttkort, addig György rögtön születése után elhunyt, ez pedig a későbbiekben komoly következményekkel járt. Mindezek ellenére azonban úgy nézett ki, hogy Zsigmond halálakor a trónutódlás kérdése rendezett volt, veje Habsburg Albert főherceg számára csak egy formaság lesz a trónra lépés. Azonban a magyar történelem ritkán ilyen egyszerű.
Történész úr, a megmaradt percekben beszéljünk arról, hogy ki volt első Albert, akit Zsigmond király kiszemelt örökösének.
Albert 1397. augusztus 16-án 4. Albert osztrák főherceg és Johanna Zsófia bajor staubingi hercegnő második gyerekeként látta meg a napvilágot Bécsben. Édesapja, aki Zsigmond király egyik közeli szövetségese volt, 1404 során távozott az élők sorából, mivel vérhasfertőzést kapott, miközben Znoimot ostromolta a magyar királlyal közösen. Így Albert már 7 esztendős korában trónra lépett az örökös tartományokban, de örökségét nagy korukságáig rokonai Vilmos Lipót és Ernest hercegek igazgatták. 1406-ban Vilmos herceg elhalálozott, így a gyámsági jog Lipótra szállt. Az osztrák rendek luxemburgi Zsigmondot kérték fel döntőbírónak a háborús állapotok megfékezésére, aki közös gyámsági felhatalmazást javasolt a testvérek számára, de ez nem bizonyult elégségesnek. Az 1411-es egenburgi pünkösdi rendi gyűlésen Albertet kivették végül Lipót és Ernest hercegek gyámságára alól, nagykorúnak nyilvánították, ezzel pedig törvényesen is kezdetét vette Albert osztrák hercegsége. Amikor személyesen is átvette a kormányrudat, mindössze 14 éves volt. Az új Habsburg főherceg országlása egy meglehetősen pozitív és eredményes időszak Ausztria történetének. Albertnek határozott akarata és világos elképzelései voltak uralmáról, amelyet segített gondos neveltetése is. Uralmának eredményeit egyaránt köszönhette hűséges embereinek, akikben megbízhatott. Berthold von Mangen 24 éven át látta el a pénzügyekért felelős kincstartói tisztet, kancellárja Andreas Planck pedig Pádovában szerezte meg jogi ismereteit, amivel szolgálhatta az uralkodót. Ezen kívül Albert kitűnő kapcsolatot ápolt a Bécsi Egyetem professzoraival is. Első jelentős eredményének tekinthető az igazságszolgáltatás megreformálása tartományi szinten, valamint a közbiztonság helyreállítása. Politikájának és uralmának súlypontját jelentette az egyházi reform, amelynek a kolostorok jelentőségének emelése volt a célja, valamint 5. Márton pápa jóváhagyásával a bencés kolostorok megújítása a melki reform révén. Az egyházi hierarchia fontos pozícióit saját embereivel igyekezett betölteni, amely során 5 évig küzdött a pápával szembe a passaui püspöki szék betöltése miatt. Katonailag és törvényeivel is fellépett a huszitizmus ellen, amelyre különösen jó példa, hogy a Bécsi Egyetem oktatóinak eretnökesküt kellett tenniük, valamint pogromot hajtott végre annak érdekében, hogy vagyonunk elkobzásával kivehesse részét a huszita elleni harcokból. Albert főherceg 1421 során feleségül vette luxemburgi Zsigmond királylányát Erzsébetet, apusa oldalán pedig bekapcsolódott a huszita háborúkba, és kisebb-nagyobb sikereket is elért ellenük. Azonban hamarosan az ő tartományaira is átterjedtek a husziták támadásai. Az 1430-as években a magyar végeken is táborba szállt. Zsigmond már 1423-ban Morva Őrgofi címet adományozott fejének, amivel jelképesen örökösének jelölte ki a főherceget.
Milyen feltételekkel lehetett Albert Magyarország királya?
Albert királya választásának körülményei máig sem teljesen tisztázottak. Ismert, hogy Zsigmond Albertet szerette volna utódjául, minden lehetőséget megragadott, hogy erősítse Albert pozícióit. Zsigmond viszont 1437. december 9-én halt meg Neumóban, mindössze 9 nap telt el, és Albertet december 18-án Pozsonyban királlyá választotta a magyar főurak egy kis csoportja, akik döntését az országban senki nem kérdőjelezte meg. Az kétségtelen, hogy Zsigmond halála és Albert megválasztása közötti idő rendkívül kevés, tehát meglehetősen gyorsan került sor Albert megválasztására. Egyes történészek ezt azzal magyarázzák, hogy a magyar királyságban ekkor az előkelők egy része Albert helyett első aragonéi Alfonzot, a nápolyi királyt szerette volna a magyar trónon látni. Mások ezzel szembe felvetik a lengyel orientációnak a lehetőségét, miszerint az előkelők egy szűk rétege Jagello Ulászló lengyel királyt kívánta volna a trónon látni Albert ellenébe. Köztudott volt Zsigmond özvegyének, Cirei Bolbálának a kapcsolat felvétele a lengyel udvarral. Zsigmond halálakor állítólag megeskedte halálos ágyán közvetlen híveit, hogy Albertet támogatják utódjaként, ellenben pedig figyelmeztetésül kiemelte, hogy ha Ulászló mellé állnának, akkor elkerülhetetlen lenne a polgárháború Magyarországon. Albert uralmát a pozsonyi királyválasztáson meglehetősen szigorú feltételekkel fogadták el a főurak, ugyanis a királyi hatáskört számos helyen korlátozták. Kikötötték, hogy az ország védelmében és a korona ügyeinek intézésében köteles az uralkodó a rendek tanácsát kikérni. Korlátozták az uralkodó kinevezési jogát, nélkülük nem határozhatott a megyék, a főpapi, valamint bárói méltóságok betöltésében. Az egyházak számára adómentességet írtak elő, így a főpapság elérte a Zsigmond idején érlelődő célját, visszanyerte régi politikai befolyását. Szabályozták az idegenek hivatalviselését is, valamint az ország védelmét érintő kérdéseket. Mindezek alapján nem lehet kétségünk afelől, hogy Albertnek magát Zsigmond reformjait kellett ellensúlyoznia a választási feltételei során. Albert és Erzsébet koronázására 1438. január 1-én került sor Székesfehérvárott a királyi bazilikában. Maga a koronázás nem volt eseménytelen, ugyanis Erzsébet részéről ekkor egy közjogi vita vette kezdetét. A szokásjog értelmében a királyi párt két főpap szentelte fel, a királyt az esztergomi érsek, a királynét pedig a veszprémi püspök. Erzsébet azonban, lévén, hogy ő tekinthető Zsigmond első számú örökösének és utódjának, nem elégedett meg Rozgonyi Simon veszprémi püspökkel, hanem ő is az Albertet megkoronázó Pálóczi György esztergomi érsektől kívánta volna a felszentelést. Végül minden a szokásjognak megfelelően történt, azonban Albert kénytelen volt külön okiratba kiemelni, hogy halála esetén a trón Erzsébetet és gyerekeit illeti meg.
Melyek voltak első Albert uralkodásának legfontosabb eseményei?
Albert király egyértelműen apusa Zsigmond politikáját kívánta folytatni, az általa birtokolt közép-európai országok területeire támaszkodva akarta a birodalmi politikát aktívan alakítani. 1438. februárjában a Zsigmondtól örökölt kormányzatot átszervezte, de többnyire továbbra is a Zsigmondkori arisztokraták maradtak többségben, miközben olyanokkal tudta körülvenni magát, akikben megbízott. A rendek választási feltételeinek egyikét már az első pár hónapot követően kénytelen volt megszegni, ugyanis a főurak kikötötték számára, hogy Zsigmonddal ellentétben a királyi székhelyét Budán rendezze be, és ott is tartózkodjon. Mindössze negyedévnyi kormányzást követően azonban 1438. áprilisának elején Albert elhagyta Budát, és Bécsen keresztül Csehországba távozott az ottani váratlan események következtében. Ugyanis 1437. december 27-én a cserrendek egy része elismerte Albert uralmát, azonban a cseh főurak egy másik része a Jagellók felé orientálódott, és Ulászló király öccsét, a 13 éves Kazmért választották királyukká. Ők 1438 márciusában hivatalosan is behívták az országba Kazmért, ezáltal pedig Albert csehországi uralma veszélybe került. Az úgynevezett kompakták elismerése után Albertet 1438 május 6-án cseh királynak is megválasztották. Prágában 1438 június 29-én meg is kononázták. Anyossa, Cilei Borbella királyné állítólagos összeesküvése miatt a lengyelekkel Sziléziában kisebb háborút kellett viselnie a cseh trónért. Cilei Borbella új házasság reményében a lengyel király támogatta, a harcokból azonban végül Albert került ki győztesen. Albertet a lengyelek elleni hadjáratról való felkészülés közben érte a hír, hogy 1438. március 18-án Frankfurtba a német-római birodalom választófejedelmei német királlyá választották. Albert azonban ekkor nem tudott a német birodalmi ügyekkel foglalkozni, ezért megüzente a választófejedelmeknek, hogy 2 évnyi haladékot kér, mielőtt német királlyá kononáztatja magát. Erre azonban már nem kerülhetett sor. Amíg Albert a cseh ügyeket intézte, addig a kormányzást feleségére hagyta, aki nagymértékben rokonaira, Garai Miklós Nádor fiára, Lászlóra és a cileiekre támaszkodott. Ezért a közhangulat olyan mértékben fordult az udvar ellen, hogy Albert nyomba hazatérése után 1439 májusában kénytelen volt összehívni a budai országgyűlést. Ezen a rendek oly nagy nyomásra érvényesült, hogy az udvar kénytelen volt engedni. Az Albert neve alatt kibocsájtott cikkek nagyjából azonos tartalmak voltak a választási feltételekkel, csak hogy a hatalmat most nem a királyi tanács, hanem kifejezetten a rendek kezébe adták. A rendi mozgalom jelszava az ország régi szokásainak helyreállítása volt, ennek jegyében intézkedett a Zsigmond által bevezetett új szokások ellen. Megtiltotta a királyi párnak, hogy külföldiekre tisztségeket bízzanak, vagy ilyeneknek birtokot adományozzanak. Megtiltotta az egyházi javadalmak adóztatását és a világiakkal történő kormányzását. Ismét kimondta azt a régi elvet, hogy a végek védelme az uralkodó kötelessége, a nemesi felkelés pedig csak végső esetben és kizárólag az ország határon belül hirdethető. A rendek joga lett egyebek között ellenőrizni a vert pénz minőségét és dönteni a király leányainak kiházasítása felől. A választási feltételektől eltérően megengedték a királynak, hogy tanácsadóit, amennyiben a külföldieket mellőzi, szabadon választa meg, de kimondták azt az új szabályt, hogy a nádori méltóságot csak a rendek hozzájárulásával töltheti be. Az 1439. évi rendi mozgalom nem csak Zsigmond reformjait tette semmissé, hanem a megmaradt királyi birtokállományra is végső csapást mért. Ennek gyarapításán Zsigmond sokat fáradozott uralkodása utolsó évtizedeiben, és halálakor mintegy 60 uradalom volt még a király és a királyné kezelésében. Most a rendi mozgalmat irányító bárok ezeknek nagy részét is megkaparintották, 1439 végén már alig 35-36 uradalom maradt belőlük, többségük a király egy birtokában. Így fejeződött be az Anjou korba új hatalmas királyi várbirtok pusztulási folyamata, a király ettől kezdve már csak egy a legnagyobb birtokosok közül. A központi hatalom meggyengülésének külső következményei sem maradtak el. Zsigmond Magyarországa sokat szenvedett ugyan a török marcolócok portjáitól, de területi épségében soha nem volt veszélyeztetve, sőt balkáni szomszédai felett is sikerült bizonyos fokú befolyást megőriznie. A magyar király halálával ez a korszak véget ért, és a magyar királyságnak már 1439-től kezdve új jelenséggel kellett szembenéznie, az oszmán birodalom nyílt hódító politikájával. Az első nagyarányú török támadás Szerbiát érte, amely évtizedek óta Magyarország vazalusa volt. Második Murád szultán 1439 tavaszán lerohanta Brankovics despóta szerb tartományát, és augusztusban 2 havi ostrom után elfoglalta annak székhelyét, Szendrőt. Szerb ütköző állam megsemmisült, fejedelme magyarországi birtokain keresett menedéket. A támadás kivédésére a magyar rendi állam képtelennek bizonyult. Meghirdették ugyan a nemesi felkelést, de tartani lehetett attól, hogy Szerbia után a szultán Magyarország ellen fordul, ám mialatt a Szendrő utolsó napjait élte, a magyar sereg a távolban Titel térségében vesztegelt, és hamarosan fel is oszlott, anélkül, hogy kísérletet tett volna az ellentámadásra. A táborban várakozó magyar sereget ugyanis a nyári forróság következtében a vérhas járvány tizedelte. Albert levonta a tanulságot, és szeptember 17-én a táborba kelt levelével megígérte, hogy a következő évben rendkívüli hadiadó költségén egy zsoldos sereget szerel fel, amellyel megállítják a támadó oszmánokat. Azonban minden másként alakult, hiszen a táborba pusztító fertőzést Albert is elkapta.
Mit kell tudjunk Albert király halálának körülményeiről?
Csak úgy, mint 35 évvel azelőtt édesapját, IV. Albert osztrák főherceget, úgy Albert királyt is otthona a Bécsbe vezető út során érte a halál. Október 23-án a Komárom megyei Neszmély településen még végrendelkezett. Bízott benne, hogy várandós felesége fiút fog szülni, ezért kifejtette, hogy születendő fiúgyermeke felett Erzsébet és a legidősebb Habsburg herceg 5. Frigyes gyámkodjon közös erővel, akik mellé egy 9 tagú Pozsonyba székelő tanácsot rendelt. A tanács tagjai közé Magyarország és Csehország 3 főt, Prága 1 főt, Ausztria pedig 2 főt delegálhat, akik a fia nagykorúságai közösen igazgatják az apja által ráhagyott örökségét. A monda szerint a Szőlőhegyen található király kutból ivott dinnyelvés után, aminek hatására elhunyt. De tulajdonképpen ugyanaz a betegség végzett vele, mint édesapjával, vérhasban halt meg. Szívét és belső szerveit a Neszmélyi templom kertjébe temették el. Testamentuma szerint a bécsi Szent István templomban kívánt nyugodni, ennek ellenére Székesfehérvárot temették el.
Történész úr, milyen bogyodalmakat okozott Albert király halála?
Albert halála súlyos következményekkel járt. A trónutódlás megoldatlansága miatt szembe került egymással az udvari és az úgynevezett nemzeti párt, és az ellentétből hamarosan polgárháború kerekedett. Az udvar hívei Zsigmond lánya az özvegy királyné körül tömörültek, aki gyereket várt, és a trón tulajdonképpen az ő számára kívánta biztosítani. Erről a rendek hallani sem akartak, és a 16 éves lengyel királyt, harmadik Ulászlót hívták meg a trónra, aki el is fogadta a feltételeiket, és 1440 májusában megérkezett Budára. Ekkora azonban az országnak már volt királya. Erzsébet ugyanis februárban fiút szült, akit május 15-én 5. László néven megkoronáztatott. A koronázás, bár a rendek nem járultak hozzá, szabályszerűen ment végbe. Székesfehérvárot a szokott helyen celebrálta Szécsi Dénes prímás a Szent Koronával, amelyet Erzsébet udvarhölgye, Kotáner Ilona titokban hozott el, rendek szerint ellopott őrzőhelyéről a visegrádi várból. A királyné nyilván azt remélte, hogy a koronázással kész helyzet elé állítja ellenfeleit, reményei azonban nem teljesültek. A rendek függetlenségi vágya sokkal erősebb volt, mint a Szent Korona iránti tiszteletük, és ezt egy ideológiailag messze ható döntéssel juttatták kifejezésre. 1440. június 29-én ünnepélyesen érvénytelenítették a Csecsemő László megkoronázását, kimondva azt az alap elvet, hogy a királyok koronázása mindenkor az ország lakosok akaratától függ, a korona hatékonysága és ereje pedig az ő hozzájárulásukban rejlik. Döntéseikkel Erzsébet és a rendek gondoskodtak a következő évek mozgalmas eseményeiről Magyarországon.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunk során beszéltünk először is Zsigmond király uralkodásának történészi értékeléséről, illetve megnéztük azt, hogy hogyan próbálta biztosítani Zsigmond király a trónutódlás kérdését, és láthattuk, hogy a kijelölt örököse, veje, első Habsburg Albert lett. Beszéltünk Albert életéről, rövid uralkodásának a legfontosabb eseményeiről, illetve halálának körülményeiről, és a következő műsorunkba pedig az Albert halálát követő eseményeket fogjuk elemezni, hiszen ebben az időszakban Ulászló király, illetve 5. László híveinek konfliktusa határozza meg Magyarország történelmét.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagybodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.